Most podcast Bíró Nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most podcast Bíró Nórával.
Álmodoztál már arról, hogy milyen lehet a koktélodat szürcsölve a tengerparton dolgozni és onnan építeni a cégedet? A digitális nomád életforma többféle üzleti modellt is takarhat, de a helyfüggetlen munkavégzés az alapja, ez az, amit ma körbejárunk szakértő vendégemmel, aki nem más, mint Végbori, utazó blogger, legalábbis így kezdte, ismerős lehet Backpacker Bori néven, aki hát úgy indult, de ezt majd ő elmeséli, hogy felmondott a munkahelyén, majd szabadúszó marketingesként dolgozott, és mára már workshopokat, előadásokat tart a digitális nomád létről és a hozzá kapcsolódó hatékony munkavégzésről. Úgyhogy az üzleti modellek sorozat harmadik epizódját halljátok most, ahol a digitális nomád életformát vesszük górcső alá. Sok szeretettel köszöntelek, Bori!
Szia, köszönöm szépen a meghívást!
Kezdjük azzal, hogy ez mennyire egy reális kép, hogy én most kiülök a tengerpartra, koktélozom, néha azért a két hívás között becsobbanok a vízbe, napozok egyet, és hát így dolgozom napi 8 órát.
Hát jó, egyébként, mert igen, ezt szoktuk egyébként, vagy sokszor szoktam emlegetni, hogy persze ez a laptopon ülök a homokos tengerparton, ez nem egy valós életkép, hiszen azért a homok belemegy a számítógépembe, a nap süti a monitoromat, nem látom, hogy mit csinálok, meleg van, meg lehet, hogy nem biztos, hogy pont nagyon biztonságos a hely, ahol vagyok, úgyhogy nem biztos, hogy laptoppal fogok rohangálni a tengerparton. Szóval nyilván ezek általában metaforák, ezek a képek, amik vannak nekem, is vannak ilyen klasszikus digitális tömeg képeim, mert az, hogy ülök egy számítógép előtt és dolgozom, az nem biztos, hogy annyira leírja, hogy éppen most ez Buenos Airesből vagy Tájföldről teszem, de tulajdonképpen a legtöbb esetben én egy négy szobában ülök és onnan dolgozom, és ami változik, az az, hogy utána a munkaidő után, vagy hát gyakorlatilag amikor elvégeztem a munkát, akkor valóban kimegyek, és akkor tényleg elszűrcsölök egy koktélt, munkaidőben azért óvatosan szűrcsölgetem a koktélokat.
Főleg meeting közben, meg egyébként, hogyha tengerparton napszemüvegbe ülünk, és úgy online meetinget tartunk, azért a testbeszéd szempontból sem a legideálisabb, nem? Tehát így bizalmat nehéz építeni.
Én 9 éve indultam először digitális nomádként, és ez durva volt kimondani, mert januárban volt most, tehát most január 12-én volt 9 éve, és akkor még ugye nem voltak ezek a virtuális hátterek. És ez így a pandémia során jött, és nekem nagyon oda kellett figyelnem, hogy rakom a számítógépemet, hogy ne látszódjon, hogy milyen a háttér, tehát mindig oda kellett figyelnem, hogy fehér fal van mögöttem, vagy nehogy az, hogy az ügyfeleim, akkor még ugye tehát úgy voltak ügyfeleim, hogy céges ügyfeleim voltak, hogy ne legyenek féltékenyek. Tehát még attól függetlenül, hogy tudták is, hogy mondjuk Új-Zélandról jelentkezem be, de ne az legyen, hogy hát a Bori hát már megint hol van, meg akkor. Szóval erre odafigyeltem az elején. Most már tekintve digitális tömeg kurzusokat csinálok, sokszor azért jól jön ki, hogy azért megmutatom, hogy honnan jelentkezem be éppen.
Sokan ismernek egyébként már, de akik a hallgatóink közül még nem, szerintem meséld el így röviden a történetet, hogy mikor jött egyáltalán a gondolat, hogy ebben az életformában működjél.
2013-ban Indonéziában utaztam, akkor már utazóblogger voltam, volt talán 10-20 posztom, és kb. 1000 követőm, úgyhogy ilyen. Komoly utazóblogger voltam már is, és egyszer csak jött az élmény, hogy én nekem miért van egy visszarepjegyem, és hogy én nem szeretnék igazából, nem szeretem azt, hogy 2-3 hetet utazom, és utána a maradékot azt mondjuk bent kell töltenem egy multinál, és ez a klasszikus 9-5-ig tartó munkavégzés. Akkor már azért jó pár éveben voltam ennél a multinál, és egyébként egy nagyon-nagyon jó cég volt, ez a Graphisoft egyébként, és én nagyon, nagyon szerettem ott dolgozni, szuper főnököm volt, szuperek voltak a kollégáim, tehát ez a nagyon, nagyon szép kis üvegketrec volt, tehát hogy én aranyketrec volt, én tényleg ahhoz képest, hogy multi volt, én imádtam oda bejárni, de hát ennél nagyobb szabadságvágyam volt, és akkor rádöntöttem, hogy digitális nomád leszek. Ezen az indonéz úton találkoztam egyébként más nomádokkal, úgyhogy akkor kezdtem el gondolkozni, hogy milyen készségeim vannak, amiket tudnék hasznosítani, és őrült, hogy Mázival, hát ugye social media manager voltam, akkor már volt egy-két ilyen cégen kívüli megbízásom, úgyhogy már lassan raktam be az egyik lábujjamat a szabadúszó világba, és akkor igazából átváltottam. Egy év felkészülés után, amikor mindent elrendeztem, akkor utána átváltottam 2015-től, élek így.
Engem nagyon érdekel a maga a váltás ténye, tehát, hogy azért általában a múlt is fizetések elég jók szoktak lenni, és ezt nagyon sokan nehezen akarják feláldozni. Benned mennyire volt meg ez a félelem, hogy akkor most így a semmibe neki mész vállalkozóként, vagy mennyire volt elég idő ez alatt, az egy év alatt ezt kiépíteni?
Hát őrült, hogy mázim volt, mert igazából azt gondoltam, hogy azt már tudtam, hogy el akarom hagyni a múltit, de közben nagyon szerintem ügyesen, viszonylag megveregetem a saját vállamat, hogy azt tudtam, hogy úgy nem indulok el, hogy nincsen ugye mögöttem egy biztos anyagi háttér. Tulajdonképpen először elkezdtem külsős ügyfeleket szerezni, ez 2014-ben volt, tehát a felkészülési periódusban tudtam, hogy kell egy fontos anyagi háttér, tehát elkezdtem félrerakni egy olyan tartalékot, amit tudtam, hogy amire szükségem lesz, és kialakítani az ügyfélkörömet. Illetve az egyik legerősebb ügyfélköröm maga a Graphisoft lett, mert bementem a főnökömmel beszélni, és mondtam neki, hogy tulajdonképpen én szeretnék menni, nem az a kérdés, hogy megyek-e vagy sem, hanem az, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, és gyakorlatilag a főnököm ajánlotta föl, hogy egy ilyen napi 2 órával még továbbra is bent tudok maradni, és ráadásul akkor azért elég jól jött ki, mert hogy gyakorlatilag a katásadózással akkoriban még azért iszonyatosan közel tudtam maradni az eredeti fizetésemhez is, és én azt hittem, hogy ezt nem értettem, hogy ezt miért nem csinálja mindenki, mondták is, nem mondjam a cégbe, hogy ez így hogy van, de hogy gyakorlatilag be tudtam hozni sokkal kevesebb munkával ugyanazt a pénzt. Hát nyilván nettó, és akkor pár dolgot ki kellett fizetnem még belőle, például a saját laptopomat, saját telefonomat, stb. Tehát a felszereléseket össze kellett szedni, de hogy attól függetlenül minden rendelkezésemre állt.
Minden esetre akkor is egy mély víz volt, én azt gondolom, hogy egy vállalkozói lét, az alkalmazotti lét után mit szólt a környezeted? Kik voltak, akik támogattak, és ki az, aki pedig, hát így szíve szerint így visszahúzott volna, hogyha így visszaemlékszel. Most már közel egy évtizedről beszélünk.
Nem volt senki, aki visszahúzott volna, engem mindenki támogatott. Rohadmázist vagyok igazából. Nyilván sokan mondták, hogy hát hiányozni fogsz, meg majd mi lesz, meg. Szóval, hogy nyilván tudatosan kellett ezt a családdal is közölni, hogy milyen rendszereket fogunk felállítani abban az esetben, hogy hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot, hogyan fogok magamra vigyázni, ezeket így át kellett velük beszélni, de alapvetően nagyon-nagyon támogattak. Édesapám vállalkozó, úgyhogy ők külön örült, hogy én is vállalkozói pályára lépek, és alapvetően azt éreztem, hogy szerintem édesanyám akkor még mondta is, hogy hát figyelj, most megállt itt egy kicsit az életed, akkor tényleg tök jó tehát, hogy most elindulni, és akkor megnézni, hogy mi történik odakint, hogy világra, hogy igen, világá menni egy kicsit. És hát persze életem legjobb döntése volt azóta is, azt gondolom, hogy ezt akkoriban meghozni, ez egy nagyon-nagyon bátor dolog volt szerintem, mert kevés digitális tomád volt, sőt nem voltak itthon digitális tomádok 10 évvel ezelőtt, úgyhogy nem volt egy kikövetett példa, nem volt pandémia, ami megtanította volna azért az embereket, hogy lehet így is dolgozni, úgyhogy tényleg ebbe bele kellett állni 2 lábbal. De úgy voltam vele, hogy amikor megjelent a social media, én ugye már akkor is úgy dolgoztam, hogy hát volt, hogy kinyitottam a szemem, és akkor válaszoltam 1-2 posztra a Graphisoftban, este lefekvésként is rányoztam a telefonomra, hogy mi történik. Szóval rájöttem, hogy a social media nem zár be 5-kor. Tehát tehát nekem folyamatos gyakorlatilag a munkavégzésem, hogy mindig rajta tartom egy picit a szememet, ezért nem érzem azt jogosnak, hogy ez be van ide szólítva egy ilyen 8 órába, és azt is éreztem, hogy egymás mellett ülünk az irodába a kollégákkal, de hát mivel mindig füles volt mindenkin, hogy ne zavarjuk egymást, ezért mi cseten beszéltünk. Tehát ott ültünk egy szobába, és cseten írtunk egymásnak. Hát mondom, akár Új-Zélandon is lehetnék, tehát hogy ehhez már tényleg nem kegyetlenek fizikailag is bejárja. Hát ezt most már sokan így érzik szerintem.
Igen, és én is azt gondolom, hogy szerintem ez a 2020 az biztos, hogy egy óriási változást hozott ebben. És hát most már nyilván egyre többen szeretnék ezt az életmódot követni. Mondtad, hogy életed legjobb döntése volt. Hogyha valaki most fontolgatja, akkor mi az, amilyen előnyöket tudnál felhozni, amire azt mondod, hogy igen, ez volt a legjobb döntés?
Nem mindenkinek való, ezt hozzátenném, hogy nem mindenkinek való, de maga a digitális nomád lét, ez ugye abban merül ki, hogy nekünk még gyakorlatilag otthonunk sincsen, tehát jövünk, megyünk a világban, ideiglenes otthonaink vannak, minimalista életet élünk, tehát nagyon kevés dolgunk van, nagyon kevés, nyilván mindig 2-3 havonta tovább kell vinni, és ezt ugye be kell csekkolni egy repülőre, szóval tényleg meg kell magam tűrtőztetni, hogy ne legyen mondjuk 3 párnál több cipőm, stb. Ezt nem biztos, hogy sok ember tudná azért így csinálni, de maga a helyfüggetlen munkavégzés, azt gondolom, hogy az egy olyan szabadság, ami azt gondolom, hogy pár éven belül, de akár már most is egy egyelő maga a bőséggel. Tehát azt, hogy nem kell valakivel konzultálnod arról, hogy te most elmész az orvoshoz, vagy hogy a gyerekeidért el kell menned, vagy szóval ez nem feltétlenül azt jelenti, ez a helyfüggetlen életmód, ami szerintem egy jogunk kéne, hogy legyen a mai világban, hogy jössz, mész a világban, és akkor tudom, Buenos Airesbe jelentkezel be, tehát én tudom, hogy én a digitális nomád léte a helyfüggetlennek egy extrémitás, és valószínűleg időszakos is sokunk életében, de tényleg az, hogy meglegyen, hogy ne kelljen elkéreckedned sehonnan. Ez a másik irányból nekem azért úgy is van, hogy most például most jöttem meg Antarktikáról, és az egy eléggé random döntés volt, hogy oda lemegyek gyakorlatilag 10 nappal azelőtt, hogy mentem, és akkor gyorsan ki kellett üríteni a naptáramat, van egy csapatom, akivel együtt dolgozom, szóval őket fel kellett készíteni, hogy hát megint nem leszek elérhető 2 hétre, ezt egy főnökkel nem biztos, és ki limitált napokkal nem biztos, hogy meg tudtam volna tenni.
Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy nem kell elkéreckedni, például, ha gyerekekért kell menni. Most van egy olyan hit, most nem tudom, hogy ez tévhit, vagy mennyire valós, hogy ez nem összeegyeztethető, ez az életmód mondjuk a családalapítással, a gyerekekkel. Te mit gondolsz? Mennyire működik, vagy nem működik?
Én azt gondolom, hogy gyerekfüggő. Nekem nincsen családom, úgyhogy saját tapasztalatot nem tudok mondani, de tény, hogy nagyon-nagyon kevés gyerek van egyelőre a közösségünkben. Viszont ezt annak is betudható, hogy gyakorlatilag még ehhez nincsen meg az infrastruktúra. Tehát ugye a millenial generáció kezdte el a digitális nomád életvitelt, ez nem azért van, mert az X vagy a boomerek, azok nem képesek arra, hogy így utazzanak, csak nekünk, a milleniáloknak ugye 14 éves korunkban érkezett a digitalizáció, tehát nekünk közelebb van, ami sokkal könnyebben, közelebb vagyunk már a digitális világhoz, ami kell a digitális tomád életvitelhez. Tehát mi voltunk az első generáció, illetve Magyarországon meg pláne, mert ugye nem volt szabad utazni előtte, tehát hogy igazából nekünk már megadott ez a szabadság, hogy menjünk jobbra-balra. Viszont a következő generációnak, tehát hogy ugye nekünk a gyerekeink most azok az ilyen, az alfa generáció, akik most azért még elég picik, szóval ők még azért tényleg így az oviba vannak, elsősök vagy kisiskolások, ami azt jelenti, hogy ha nincsen erre egy olyan infrastruktúra, hogy hogyan tudod a gyerekedet mondjuk utazás közben nem csak tanítatni, de közösségbe járatni, nyilván a szülő sokkal nehezebb út előtt áll. Szóval én azt gondolom, hogy ezért nehezebb családost fog csinálni, nem azért, mert ezt nem lehet, hanem jelenleg még nincsen olyan infrastruktúra, és 5-ször ilyen nehéz digitális nomádnak lenni gyerekkel, mint akár párban. Azt gondolom. De a gyerektől is függ amúgy.
És a páros lét, páros digitális nomád lét, az mennyire jellemző?
Az nagyon jellemző az abszolút mértékben. Hát nyilván az van, hogy azért ez egy életvitel, ez az, amit így szerintem össze kell hangolni, hogy mind a ketten digitális tomátként szeressünk élni, tehát azok a kapcsolatok nyilván nem működnek, amikor valaki, de ez amblok nem működne, tehát hogyha más életstílust akarunk élni, akkor természetesen ez nem fog működni. Az én párkapcsolataim is az elmúlt időszakban, most ez úgy hangzik, mint hogy sok rendben van az elmúlt időszakban, de hogy az elmúlt 10 évben lévő párkapcsolatai mind digitális nomádokkal voltak, úgyhogy 2 ilyen volt, úgyhogy igen.
Igen, meg szerintem ez tud úgy is működni, hogy valaki egyszer csak innen Magyarországról elindul, és akkor így dönt a két ember, vagy akár ott találkozik, mint ahogy te is voltál Indonéziában.
Hát persze, nekem mind a kettő digitális nomád párkapcsolatom útközben alakult, tehát hogy egy közösségben vagyunk, azt gondolom, hogy talán könnyebb is így ismerkedni, mint az online applikációkon, mert hogy itt azért rá vagyunk utalva, hogy közösségekbe járjunk, és alapvetően meg van határozva egy közösség. Tehát vannak digitális tömeg találkozók, mindenhol, ahol vagyunk. Itt most Buenos Airesben, ahonnan bejelentkezem, nekem körülbelül 30-40 ismerősöm van, és ezen felül szerintem ilyen 1000-1500 fős digitális tömeg közösség van, ahogy ezt a WhatsApp csoportokban látom, és van digitális tömeg tánccsoport, ami azt jelenti, hogy így oda posztolgatják mindig a WhatsAppon, hogy hol van tangó, vagy bacsata, vagy szalsza tánc, és akkor azt szerint tudsz menni, van olyan, hogy éttermi csoport, és akkor beírják, hogy ebbe az étterembe szeretnek elmenni, ki jön el velem. Szóval gyakorlatilag egy teljesen más életstílus, amit csak akkor jövök, hogy mennyire furcsa ez, amikor ilyen, így beszélek róla egy podcastban, hogy azért tényleg rengeteg más dolog van a mi életünkben, amit mondjuk így nem normális szerintem annak, aki nem így el.
Vannak olyan helyek, ami ilyen nagyon népszerű, így a digitális nomádok körében? Tehát akár egyébként Buenos Aires, ahol most vagy, ez ilyen, hogy ott már így kialakult egy ilyen közösség?
Igen, de képzeld el, hogy ez egy mesterségesen kialakított hely lett a digitális nomádoknak, mert azt történt, hogy ugye hát itt nem tudom mennyire tudod, de hogy elképesztő infláció van, 3000%-os infláció van Buenos Airesben. Vagy hát Argentinában, emiatt a gazdaságnak nagyon nagy szüksége van kintről beinjektálni pénzt gyakorlatilag, tehát rájöttek, hogy nagyon jó nekik, hogyha ide jönnek az exportok, vagy a digitális nomádok, mert hogy külföldről keresik a pénzt, de itt költik el. És emiatt kitalálta, azt hiszem Buenos Aires vezetősége, hogy Buenos Aires digitális nomád várossá fogják tenni, és csináltak egy ilyen digitális nomád starter packet, tehát, hogy adtak SIM-kártyát azoknak, akik ide jöttek, adtak ilyen BKV-kártyát, mit tudom, egy csomó mindent adtak azoknak az embereknek, akik ide jöttek először, és csináltak egy konferenciát, és onnantól kezdve különböző meetupokat csináltak. Fölkérték egyébként az egyik nagyon jó barátnőmet, hogy konzultáljon nekik, hogy kell digitális nomád várost létrehozni, és ő nincsen itt már 3 éve, de azóta is ugyanúgy tart a közösség, és elképesztő, hogy ezt hogy kialakították. Buenos Aires, tehát innentől kezdve Dél-Amerikában ilyen, Medellín, Kolumbiában, Playa del Carmen, Mexikóban, senki nem ajánlom, nem szeretem, bocsánat, az erőjes megjegyzését.
De miért, nem, miért nem egy pillanatra álljunk itt meg, mert
hát,
kíváncsi vagyok nagyon.
Rohadt területes szerintem az a közösség, és szóval az egész város az egy ilyen amerikai üdülőfalú, és hát igen, szóval azzal van teli gyakorlatilag, hogy ez a turista csapda egy hegyén hátán, semmi köze nincsen Mexikóhoz, szóval ha onnan elkezdesz elutazni, akkor megérted, hogy mennyire csodálatos Mexikó, és semmi köze nincsen Playa del Carmennek hozzá. Mellette van ugye Tulum, ami egyébként gyönyörű, de azt is ellepték az amerikaiak, és ott ilyen egy ebédet ilyen $50-ért tudsz megkajálni, szóval iszletesen fölpumpolták az árakat, és ilyen neo-hippi város lett, és organikus házzenét játszó DJ-kkel és kalapokkal, és szóval, bocsánat, nagyon ítélkezőtök lenni egyébként. Szóval nem az én helyem, maradjunk ennyiben, de Mexikóváros egyébként baromi jó, annak ellenére, hogy kirabolt a rendőrség, és erről is tudnánk beszélni.
Még Kolumbia kapcsán rögtön felmerült, hogy te jó ég mit szólt mondjuk a vállalkozó apukád, vagy hát mindegy, hogy vállalkozó vagy nem, de apukád, hogy ó, hát kislányom Kolumbiába vagy. Mennyire biztonságosak egyébként ezek a helyek?
Apukám egyébként így tanult földrajzot, hogy mindig követi, hogy most hol vagyok, és akkor megnézi a Google Earth-et, és kéri mindig a pontos címet, hogy megnézi, hogy hogy néz ki a környék. Szóval nem feltétlenül tudta szerintem annyira biztosan, hogy ez most biztonságos, vagy nem biztonságos. Azt gondolom, hogy ebben így rám bízzák, hogy mennyire vagyok körültekintő, vagy rám bízták akkoriban is. Ecuador nagyon para volt, Mexikóban rabolt ki a rendőrség, Ecuadorban megpróbáltak azért megtámadni, Kolumbia csodálatos volt, soha semmi nem történt, annak nagyon rossz a hírneve a Narcos miatt, meg szóval, hogy ott azért rossz a hírneve, meg tényleg borzasztó volt mondjuk így a 90-es években, de nagyon ugyanügyesen összeszedték magukat, és nem azt mondom, hogy nem rabolnak ki, mert egész Dél-Amerikában ki tudnak rabolni, nem nagyon van ezzel a kivétel szerintem itt a környéken. Talán Patagóniában nem rabolnak ki, de hogy alapvetően még itt is figyelni kell Buenos Airesben tökre, hogy mi történik, és nem tartottam sokkal veszélyesebb, de Brazília szerintem veszélyesebb, mint Kolumbia jelenleg.
Ilyen kis színesként elmeséled, hogy a rendőrség hogy rabol ki valakit?
Igen, megállítottak, képzeld el, az útkelős közepén este 9-kor, szóval én megérkeztem Mexikóvárosba, mondom, hát mi ez a csoda, hát ez csodálatosan néz ki, teli van zöldel, meg szóval mondom, ez rohadt jó, teli van digitális nomádokkal, teljesen nekem találtak ki az egész helyet, fantasztikus, tényleg, el lehet menni, na mindegy, szóval nagyon imádtam, és mondom, tök biztonságosnak tűnik, mert hogy minden a rendőrök vannak, gondoltam én, és ott megállított a rendőrség, hogy azt látták egy CCTV kamerán, hogy nekem, hogy valaki bánt. Én meg így, mi van? Hát nem bántott senkit, nem tudom, miről beszélsz. És akkor rám néznek, hogy így fogyasztott valami kábítószer. Mondom, nem fogyasztottam semmit. Megnézhetjük a táskát? Nem, persze. Édesanyám rendőr, egyébként rendőrnő, és azért rendőrnő volt, úgyhogy nekem ilyen nagyon nem volt így a bizalmi szinten. Mondom, persze nézzük meg a táskát, nincs nálam semmiféle drog. És akkor átkutatták a táskámat, és akkor kivették belőle, elterelték a figyelmet, és kivették a mobilomat, és bevitték a rendőrségre. Azt másnap láttam ugye a GPS-ből, hogy a laptopon láttam, hogy hol a telom. Ott volt az utolsó jel, és akkor beléptek a Revolutonba, és kifosztották az összes pénzt, amit a Revolutonon volt, ami akkoriban az összes pénz, ami nálam volt. Úgyhogy gyakorlatilag 14 peszóra redukálódott így a vagyonom. Nyilván voltak még ügyfeleim, meg mindenkinek szóltam, hogy most mindenki, senki ne utaljon sehova, de hogy gyakorlatilag még talán egy-két bank, nem. Még én nem tudtam semmilyen se hozzáférni. Tehát volt még valahol máshol pénzem, de hogy én nem tudtam hozzáférni, úgyhogy gyakorlatilag konkrétan 2 peszóval kellett egy hétvégét végig tolnom. Szerencsére voltak barátaim, és akkor ők kisegítettek a bajból. De ott megtanultam kérni, megfogadni a segítséget.
Azért igen. Ez nagy, nagy tanuló lesz, már mint akár vállalkozóként is, meg tényleg így magánszemélyként is, szóval ez igen, nem rossz, semmi.
Hát rossz emberre babláltak ki, mert azt gondolták, hogy egy hülye turista, aztán majd biztos odébb megy, de én azt mondtam, hogy addig maradok, amíg el nem kapjuk ezt a nőt, és elkaptuk. Tehát, hogy így feljelentettem, kirúgattam a rendőrségtől, szóval így végig toltuk a kálváriát, 4 napot töltöttem a rendőrségen. Különböző rendőrségek nem akarták felvenni a jelentésemet. Addig mentem, amíg találtam valakit, aki annyira rendőrség közül, aki annyira fel volt húzva, hogy segítsen nekem. De legtöbb az ilyen patetikusan tűnt, hogy leszarjuk.
Hát ez kemény, és hát gondolom a pénzt azt nem sikerült visszaszerezni, ha jól sejtem.
Nem, a Revolutunk az azt mondta, hogy hát ők nem látnak itt semmiféle olyan átutalást, amire gond lett volna. Úgyhogy ők azt mondták, hogy ezt én utaltam, mondom, hogy nem én utaltam, de nincs segítsen már visszaszerezni, és hát ott volt a neve, akinek átutalták, tehát tudtuk a pontos nevét, bankszámlaszámát az embernek, ami a feljelentéshez jól jött, tehát hogy ahhoz, hogy elkapjuk, ahhoz jól jött, de hát nem kaptam vissza a pénzt. Szerencsére a telefonomon volt biztosítás, ott jött egy ilyen megérzés, hogy hát lehet, hogy talán most a telefonra kéne kötni, és akkor azt így automatikusan visszaigényeltem. Az 90 napos biztosítás volt, és képzeld el, hogy a 90. napon, Mexikó idő szerint a 90. napon, és magyar idő szerint a 91. napon, hajnali 2 órakor történt a rablás, innentől kezdve a magyar biztosító már nem biztosított, mert 2 órával kicsúsztam a biztosítást. Amit értek, csak hogy így egy kicsit fájt, mint hogy tudtam volna a rendőrség, hogy mikor raboljon ki.
Talán ezeket a kapcsolatokat nem használták ki, de igen, hát hihetetlen. Azért nyilván a vállalkozói létben nem minden ez a siker, és megyünk fölfelé, hanem kudarcok, meg mélypontok is vannak. Én el tudom képzelni, hogy ez az volt, hogy hogyan, miből merítettél, hogy ezek után mondjuk nem haza repjegyet vettél, hanem mentél tovább. Mi az a belső erő?
Hazamentem egy kicsit, de alapvetően mentem volna haza. Szóval nyáron szeretek Budapesten lenni, mert Budapest fantasztikus egyébként. Úgyhogy nyáron tökre szeretek ott lenni, meg van egy vállalkozás, amit Magyarországon futtatunk, ezért májusban haza szoktam menni ránézni. Ez egy esküvőhelyszín egyébként. Úgyhogy gyakorlatilag hazamentem, hogy honnan merítettem az erőt. Azt gondolom, hogy nagyon szépen fel lehetett ebből állni. Tehát, hogy valahogy olyan volt, és az lehet, hogy furcsán fog hangzani, de hogy addig én valahogy úgy voltam, hogy én biztos, hogy soha senkitől nem kérek segítséget. Tehát nekem ez volt egy mentalitásom, hogy majd én azt én rohadtul megoldom, én biztos, hogy nem fogok senkitől se kölcsön kérni, hogyha úgy alakul, tehát nekem így abszolút ez volt a mentalitásom, és amikor mondjuk úgy kettő darab peszoly van az embernek, akkor így nem nagyon tud más csinálni, és elfogadni a segítséget, és akkor nyilván rengetegen próbáltak segíteni, meg tudtak is segíteni, legfőképpen az a barátnőm, aki ott volt, és akkor így elmentünk egy mexikói Haciendára, ahol volt ismerősünk, és én ott voltam a két peszóma, és közben öltötték a pezsgőt a poharamba, és elvittek kajálni, és mint egy gyerek ültem ott, hogy hát tök, hogy elmentünk, nem tudom kifizetni a saját. Tehát, hogy amikor jött a számla, akkor tényleg mint egy gyerek ültem tovább, hogy akkor most ezt valaki kifogja, mert mindenki tudja, hogy kettő peszóval nem fog semmit se kifizetni. Úgyhogy hát izgi volt. Azt gondolom, hogy ott azért annyiból nagyon nagy mázi volt, hogy az ügyfeleim megvoltak továbbra is, tehát akkor pont ilyen nagyon sok ilyen egyesével van-on-van mentorálásom volt, és ők azért még bent voltak, csak szólni kellett nekik, hogy most ne fizessenek egy kis ideig, szóval nem a cégem esett össze, nem a pénzügyeim, és a pénzügyeket meg bármikor vissza lehet hozni, szerintem a céget is bármikor vissza lehet hozni alapvetően.
Mondjuk lehet, hogyha nem éled át ezeket, akkor most ezt nem tudnád ilyen könnyedséggel kimondani valahogy így ez a megérzésem, nem. Hogy kellettek ezek a megélések, hogy voltál lent, és nyilván onnan aztán vissza is jöttél. A modellt tekintve, hogyan működtél, meg ez hogyan változott az elmúlt 9 évben? Tehát így mondtad, hogy voltál szabadúszó is, tanácsadó, mentor.
Igen, jó sok minden voltam. Folyamatosan változik, mert azért figyelem azt, hogy mire van szüksége, tehát milyen technikai eszközeink vannak, mire van szüksége az olvasóimnak, követőimnek, illetve elég nagy érdekesség volt, hogy hogyan tudok egy utazóblogot egy üzleti vállalkozássá alakítani, és hogyan tudom azt elérni, hogy azok, akik, hogy az olvasókból ügyfél legyen gyakorlatilag, tehát hogy aki szeretne mondjuk így élni, azoknak hogyan tudok segíteni, és akkor először jöttek az egy alkalmas offline workshopjaim, amikor hazamentem, akkor tartottam előadásokat, voltak ilyen nagyon nagy előadásaim még régen, amikor ilyen 300 plusz embert próbáltunk bezsúfolni egy-egy helyre, azt még az utazásra tanítottam őket, és akkor ott elkezdtem megérezni azt, hogy hogyan lehet gyakorlatilag tanítani az embereket arra, ami nem feltétlenül egy ilyen tanulásra alkalmas dolog, és akkor elkezdtem a Covid érkeztével jött ugye azt, hogy online kurzusokat kezdtem el csinálni. Először a Life Redesign kurzust csináltam, ami egy ilyen mai napig van egyébként azoknak szól a Life Redesign, akik úgy érzik, hogy be vannak gyöpösödve ebbe egy ilyen kis mocsárba, és akkor nem tudják, hogy hogyan tudnak saját magukért, saját döntéseikért és saját magukért felelősséget vállalni, és hogyha mondjuk azt megérzed, hogy gyakorlatilag a tegezetben van nagyon sok irányítás, sokkal több, mint amire te alapvetően gondoltál, hogy van, azt tanítja a Life Redesign, hogy hogyan tudod a saját kezedben az életednek az irányítását. Magyarul egy csomó minden annyira ilyen blödül hangzik, ennek van egy angol kifejezése, az neve, hogy agency, amikor a saját, tehát az, hogy gyakorlatilag hogyan vetetted a saját életedet, és erre vannak tök jó eszközök. Ezt kezdtük el 2020-ban, ugye nyilván ott a Life Redesign egy elég aktuális sztori volt, ebből lett utána egy online kurzus, és akkor ott onnan pár ember elkezdte pedzegetni, hogy esetleg az üzleti mentorálásba is belekezdhetnék, akkor elindult az üzleti mentorálás, ugye hatalmas marketing tapasztalatom van, 2005 óta vagyok marketing és marketing diplomával, úgyhogy elkezdtem először one-on-one mentorálni, és akkor most ott tartunk, hogy van egy Business Design Academy, ami, illetve egy virtuális asszisztens kurzusunk, tehát gyakorlatilag mindenki, aki szeretne átjönni remote-ban, remote munkát vállalni, azt segítjük arra, hogy hogyan tud remote business-t építeni, illetve hogy hogyan tud esetleg remote skill-eket felszedni.
Eddig egy SMS-ő személyben beszéltünk, most pedig már mondtad, hogy mi. Van egy csapat, vagy alvállalkozók, szabadúszók?
Alvállalkozókkal dolgozom, virtuális asszisztensekkel, de ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag én szeretem azt, amikor szeretek segíteni embereknek betanulni, és akkor gyakorlatilag úgy van, hogy akik olvasolom őket előbb-utóbb, és érdekli őket a virtuális asszisztens munka, akkor úgy ők így előbb-utóbb bejönnek. Nem mindenki nyilván. Most, ja, hát a vállalkozók vannak ugye PPC-nél, grafikánál, meg virtuális asszisztensek, tehát így. De főállásban nincs nálam senki.
És összesen hány, vagy mondjuk mi volt a legtöbb létszám, amikor így alvállalkozókkal dolgoztál, hogyha így visszaemlékszel?
Hát szerintem nem olyan nagyon sok, szerintem ilyen 5-6 körülbelül. Aha. Ez annyira nem sok.
Mert azért ez is egy másik modell ahhoz képest, hogy te vagy egyedül és 100%-ban az idődet adod el. Mikor jött el ez a döntés az életedbe, hogy akkor most már bizonyos munkafeladatokat kiadsz?
Igazából nagyon nagy mázlim volt, mert 2016-ban már ez megérkezett, 2016, igen, 2016-ban megérkezett, nekem van egy könyvem, ami 2016 decemberében jelent meg, ez a Hogyan menjünk világá című könyv, és ez egy hónapos késéssel jelent meg, tehát ennek november elejére ki kellett volna jönni, megcsúszott a kiadó, és december 1-én jelent meg, én meg december 6-án felszálltam egy hajóra, ami átvitt Spanyolországból Dominikai Köztársaságba, és tudtam, hogy zéró internetem lesz, és akkor én még mindig bedolgoztam a Graphisoftnak. Illetve több olyan ügyfelem volt, akinek hát rá kellett volna nézni a social médiára, és mondom, hát ez nem biztos, hogy menni fog, úgyhogy voltak ezek az ügyfeleim, akinek rá kellett nézni a munkájára, illetve volt egy, hát ugye volt a könyv, amire szakadtak be a rendeléseket, gondolhatod egy hetes megjelenése karácsony előtt, szakadt be a rendelés, és hát volt az, amit az oldalamon keresztül lehetett vásárolni, ami nyilván nekem sokkal jobb, hogyha nálam veszik meg, mint hogyha egy kiadónál, vagy egy könyvesboltban, úgyhogy ment is el rendesen így a kommunikáció, tehát kellett valaki, és az egyik barátnőm mondta, hogy hát most szült, és hogy szétunja magát. Én meg így megfulladok a munkától, akkor azért csináljunk már valamit, úgyhogy átvette tőlem erre a 2 hétre, amikor én ugye hajón voltam, így kb. Szegény bedobtam olyan szinten a mély vízbe, hogy azt így el nem tudom mondani, hogy figyelj, majd lesz internet, nem volt. És akkor 2 hét múlva, amikor kijöttem így a másik végén, ugye akkora bizalmat, meg akkora felelősséget kapott, hogy iszonyatosan jól elvégezte a munkát, és akkor mondtam, hogy na jó, hát akkor innentől kezdve, hogy gondolod, akkor ezt megtarthatod. És gyakorlatilag mindent kiszerveztem neki, és cserébe elkezdtem tanítgatni közösségi média marketingre, mert ő ezt így nem annyira tudta, azt mondta, hogy így jó, persze, akkor ezt barteleljük most le, és akkor te tanítasz engem social médiára, én meg így akkor besegítek neked itt adminisztratív dolgokban. És képzeld el, hogy ez a lány, ez egyébként a Szabó Orsi, aki jelenleg díjakat zsebel be social marketingbe, úgyhogy ezen mindig kérkedek, hogy nálam kezdett el az Orsi tanulni, és hát ugye most már én fordulok hozzá szaksegítségért, szóval igen, ő azért ugye ügynökségként beleállt ebbe iszonyat keményen, 1 évet dolgoztunk együtt, és akkor utána gyönyörűen nagyon-nagyon pozitívan elváltunk, és akkor ő elkezdte a saját cégét.
És ez egy ilyen oda-vissza működés, és neked meg egy teljesen új utat hozott igazából, hogy másokat
delegálhoz. Hát ugye azért tudom, hogy meg nagyon nehezen valaki delegálni, mert hogy nincsen meg az a tudása, hogy így, hogy az, mert kontrollálni akarja az embereket. És azt akarja, hogy minden úgy legyen, ahogy ő azt ugye elgondolta, és ráadásul nem engedi az embereit hibázni. És ezt mondjuk valószínűleg nyilván én is megcsináltam, még szerintem előtte volt azért, aki segített nekem, és akkor írt egy e-mailt, és sikítottam, hogy hát nem ilyen hangnembe írunk e-mailt, blablabla, pedig nem volt semmi gond, csak olyan szavat használtam, vagy olyan szót használtam, amit én nekem nem tetszett, és akkor itt meg nem volt esélyem vele nézni, hogy milyen e-maileket küldözgetnek, és rájöttem, hogy ez a 10% hiba, amit el tudnak követni, az még mindig iszonyatosan megéri ezt a 90% értéket, amit be tudott hozni.
Ha valaki most az előtt áll, hogy oké, belecsapok, veszek egy csak oda jegyet, akkor mi az a legfontosabb mondjuk 3 dolog, amit javasolnál neki, hogy mire figyeljen oda?
Az első az, hogy ne indulj el úgy, hogy nem állítottad fel az üzletedet. Tehát, hogy így legyen, tudd, hogy honnan fog bejönni pénzed. Tehát vagy távmunkába kezdjél dolgozni, vagy ugye 3 megoldás van arra, hogy hogyan lehet így dolgozni. Az első az, hogy távmunkába dolgozol, tehát ugyanazt a munkát végzed, mint otthon. Ez sokszor jogi szempontból nagyon komplikált, mert maga a fővállalkozónak sokszor ugye afelé kell alakítani a bérezést, ahol éppen vagy. Tehát nem mindig legális az, hogy te például megkeresed a német fizetést, és elmész Tájföldre, mert adózási szempontból az, hogy hol van a munkavégzési helye, ez komplikált. Van megoldásra, de meglehetősen komplikált, illetve azért nem ajánlom ezt, most bocsíts, hogy ezeket így végigveszem, hogy ez hogy van. Azért nem ajánlom ezt, mert Mert hát van, amikor mondjuk, hogyha innen dolgoznál Buenos Airesből Magyarországra, az 4 óra időeltolódás, tehát ugye reggel 9-kor tényleg neked van egy check-in meetinged, vagy egy stand-offod, vagy bármi, amire be kell menned 9-kor, akkor az itt reggel 5 órát jelent. És ugye ez a rugalmasság, ez általában nincsen meg a kötött munkánál, de mellette ott van, hogy azért megvan a havi fix fizetésed, és akkor tudod, hogy mi fog történni. Ami szerintem azért sok embernek nagy szabadságot tud adni. Ezt lehet azért olyan változatokban megcsinálni, hogy 4 órában, vagy megmondani a főnöknek, hogy innen-onnan jelentkezel be, szóval azért itt is vannak megoldások. A másik 2 lehetőség az az, hogy freelancer vagy, vagyis azt a munkát, amit most csinálsz multinál például, azt el tudod vinni szabadúszóként, tehát több ügyfélnek csinálod ugyanazt, amit most csinálsz, tehát például grafikus vagy, akkor nem egy ügyfélnek főállásban fogsz dolgozni, hanem több ügyfélnek, ezáltal felfelé fogod tudni azért görbíteni az órabéredet, de dolgozni kell az ügyfélszerzésen. Viszont én stabilabbnak tartom egyébként, hogyha 3 ügyfeled van, mint hogyha 1 ügyfeled van. Végül pedig az, hogyha online vállalkozást építesz, ugye akkor sok esetben sokkal több ügyfeled van, meg nagyon sok esetben már nem az idődet adod el, hanem akkor vannak termékeid, és a termékeidet értékesíted, vagy a szolgáltatásodat értékesíted digitális termékként. Én ezt tartom azért a legstabilabbnak, bár hozzáteszem, hogy azért egy rollercoaster, tehát hogy itt azért ezt mindenki, aki vállalkozó tudja, hogy beültünk rendesen egy hullámvasútba, és akkor néha sikítünk, hogy jaj, de jó, és sikítünk, hogy jaj, de rossz. Szóval, hogy itt azért az biztos, hogy ez egy nagyon kiszolgáltatott hely. Szóval az első pont, hogy legalább tudd azt, hogy honnan fog jönni a pénzed. Legyen félretett pénzed, és tudja, hogy honnan fog jönni a pénzed. Ha anyagilag nem vagy biztos, és senkinek nem ajánlom ezt az utat, mert iszonyatosan, mert az is bizonytalan, ahogy mi élünk. Tehát az, hogy hol... Az én most jelenleg nem tudom, hogy márciusban hol leszek, február közepén veszük fel ezt az interjút. Fogalmam nincs, hogy hol leszek márciusban, szóval ehhez tényleg idegek kellene 10 évig kézemben afelé menni, hogy nem tudom, hogy hol fog megszállni, nem tudom, hogy melyik országban leszek, nem tudom, melyik kontinensen leszek, és hát azért ehhez kell egy idegrendszer, és legalább akkor az anyagiak legyenek szerintem stabilak, hogyha ezt így csinálod.
És utána lehet az életed legjobb döntése, mint ahogy neked is.
Igen, ez az én életem legjobb döntés volt, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki másnak is, de azt gondolom, hogy az én életemnek abszolút mértékben a legjobb döntése volt, nem is tudnám elképzelni máshogy.
Az én életem egyik legjobb podcast döntése volt, hogy ebben a témában mi beszélgettünk, úgyhogy köszönöm szépen, Bori, ezt a tartalmas és izgalmas beszélgetést. És nektek, kedves hallgatóink, és köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hogyha hasznosnak, érdekesnek tartottátok ezt a beszélgetést, akkor bátran osszátok meg ismerőseitekkel, barátaitokkal, kollégáitokkal, és hogyha még nem tettétek, akkor kövessetek minket a Most Podcast Bíró Nórával csatornán, és köszönjük, hogyha akár csillagokkal is, szöveggel is értékeltek minket. Legyen szép napotok, sziasztok!